A Pátria Rádió stúdiójában az Apák Együttes három zenésze, Mennyhárt József, énekes, gitáros, frontember, ugye mondhatom azt, hogy frontember.
Fél frontember, mert a másik frontemberünk Belkovics István, úgyhogy ketten vagyunk frontemberek.
A másik fél frontember is itt van velünk, Belkovics István, énekes.
Igen, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást.
És a szaxofonon játszó Tóth Balázs.
Így van, ezt én még ki is egészíteném azzal, hogy a szaxofonok mellett még én használok egy ilyen Evi nevezetű elektromos fúvós hangszert, amivel színesítjük még a hangzást. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
És akik hiányoznak, ugye heten vagytok az együttesben.
Igen, Szigeti Dezső gitáron, Valastyán Tamás ütőhangszeren, Köpöncei Dániel pedig basszusgitáron segíti a megszólalásunkat, és hát meg kell említenünk még Vonczemű Miklós barátunkat, aki pedig billentyűs hangszereken, konkrétan zongorán szólaltatja meg az apák hangját.
Akkor induljunk is el, magától adódik az első kérdésem, hogyan talál egymásra hét zenész?
A történet még a Covid időszaka alatt kezdődött, amikor is én Belkovics István barátomat megkerestem azzal, hogy jó lenne egy olyan formációt összerakni, ami igazából a mi korosztályunkat szólaltatja meg és szólítja is meg, és hát mivel mi már akkor is apák voltunk, adta magát a név, hogy ez legyen az indulás. Amúgy tudatosan ez a cél fogalmazódott meg, hogy egy olyan zenekart, amely a jelenleg apaságát megélő zenészeket tömöríti, kapcsolja össze. A következő lépés Szigeti Dezső megszólítása volt, mert igazából sok zenész ismerősünk volt innét is, onnét is. Tóth Balázs még a Kicsi Hangos időszakból, őt a 2012-es Induljunk Betlehembe című CD-nk egyik előadó művészeként ismertem, és hát ő volt az, aki tovább szervezte a történetet, Vonczemű Miklóst, a billentyűsünket. Valastyán Tamás is amúgy még a Kicsi Hangokán ismerhettük, mert voltak koncertek, amikor ő volt a dobosunk, és Köpöncei Dánielt, aki szintén felvidéki, mert azért ebből a hét emberből így vagyunk hárman felvidékiek, és vannak felvidéki vonatkozással rendelkező zenészeink, ők majd szólnak róla, tehát Köpöncei Dánielt, mint basszusgitárost, szintén Balázson keresztül ismertük meg, úgyhogy így rakódott, kapcsolódott egybe ez a hét ember.
Tehát amikor elindítottad ezt a zenekart, akkor már tudtad, hogy mi legyen a mondani való, és nagyjából tudtad, hogy kikkel akarsz együtt dolgozni, legalábbis megvolt egy-két személy, akivel szeretnél együttműködni.
Hát mindenképpen Istvánt kerestem meg, és akiket ismertem jó muzsikusként, őket potenciálisan fejben tartottuk, de azért azon is múlt a történet, hogy nem csak egy ember rakja össze a dolgot, az apák az nem egy emberes projekt, nem is egy ember találja ki, hanem azért egy nagyon komoly szakmai együtt gondolkodás jellemzi ezt a csapatot, úgyhogy István mondta a további neveket. Szigeti Dezsőt konkrétan ő hozta a történetben.
Igen, Dezsővel nagyon jó barátságot ápolunk már pár éve, másrészt pedig úgy gondoltam, hogy egy csodálatos zenész is. És hát közös nevező volt első körben, azt gondolom, hogy azt kimondhatom egyenesen, hogy Tóth Balázs, akivel egyébként volt szerencsém, azon kívül, hogy természetesen barátok is vagyunk, volt szerencsém már együtt dolgozni. Tehát ő volt az egyik társ dalszerzője a saját dalaimnak. Miklóssal egyetembe, Vonczemű Miklóssal egyetembe, és hát aztán így rajzolódott ki ez az egész történet, és akkor lettünk heten jó apák.
Amikor Dodi megkeresett téged, akkor rögtön beindult a fantáziád?
Bizonyára az elkezdett az agyacskám így gondolkozni, meg hát abszolút egy pozitív sugallata volt ennek a dolognak. Egyrészt azért is, mert a zene nálam egy éltető eszköz, másrészt meg abszolút helyenvalónak tartottam ezt az egész elgondolást, az egész apák zenekarnak az üzenetét, amit közölni szeretnénk, és bízom benne, hogy el is jut ez aztán a nagy érdemű felé. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy boldog voltam.
Jó, akkor fogalmazzuk meg ezt az üzenetet.
Az üzenet mindenféle túlbonyolítás nélkül az, hogy az ember, amikor már eljut oda, hogy egyrészt apa, másrészt már nem csak a lányai tartják, vagy a gyermekei tartják középkorúnak, hanem a körülötte élők is. És aztán miután ez tudatosul, akkor igazából megfogalmazódik az is, hogy milyen dolgunk van nekünk itt a világon. Tehát mindenféle arszpolitika nélkül ugye szeretnénk minél többet adni a családunknak, nevelni a gyermekeinket, megállni a helyünket a mindennapi életben, akár a szakmánkban. És hát rengeteg olyan fajta kihívás van, amelynek egy apa ha tudatosítja, ha nem, meg kell, hogy feleljen. Vannak kudarcok is az életben, vannak olyan próbálkozások, amelyek nem sikerülnek, és ezek akár ezek a csalódások is legyenek azok akár magánéleti jellegűek, akár szellemi, akár szakmai vonatkozásúak. Ezek is mind beletartoznak az apaság intézményébe, és azt gondoltam, hogy ezeket akár szóvá vagy dallá is tehetnénk.
Igen, és ezek a témák, ezek a gondolatok mind megjelennek az Apák Együttes első nagy lemezének dalaiban. Balázs, téged ki is keresett meg?
Hát nagyjából egyszerre kerestek meg a Dodiék engem, igen, igen, ezzel az ötlettel, ami számomra kapásból egy irtozatosan jó dolognak tűnt, meg hát tudtam is, hogy jót fogunk belőle csinálni. Alapvetően azért is, mert nekem rögtön az jutott az eszembe, hogy annyi dal született meg, meg vers, meg nem tudom, anyák, mamák, ugye ezek így valahogy egy picit a, nem akarom azt mondani, hogy el vannak nyomva az apák, de hogy kevesebbet beszélünk valahogy róluk, vagy nem tudom, és hát úgy gondoltam, hogy azért ez biztos vagyok benne, hogy egy tök jó produkció lesz, hogyha elkezdjük a feldolgozás dalokat összerakni, illetve hát nyilván ott rezgett a levegőbe az, hogy itt elkezdődnek majd azért a saját daloknak az írásai, hangszerelései, majd aztán a rögzítései, és hát így szépen mentünk folyamatába, igen, a csapattal.
Ugye Dodi és István felvidékiek, te pedig győri vagy.
Igen.
És vannak kötődéseid Szlovákiához?
Hát
mert ugye Dodi említette, hogy vannak a zenekarban olyanok, akiknek vannak ilyen-olyan kötődések.
Igen, van. Feleségem és az ő családja, ő komáromiak, igen.
Mondtad már, hogy átdolgozások, ugye eleinte a zenekar átdolgozásokat játszott. 2020, ezt tisztázzuk, ekkor alakult meg a zenekar. Az tudatos volt, hogy az első körben átdolgozások, sláger átdolgozások, feldolgozások lesznek az étlapon?
Azt gondolom, hogy amikor így egy formáció elkezd mocorogni és hallatja a hangját, akkor ha nem valaminek a úgymond már elkészült anyagnak a megszólaltatására vállalkoznak, akkor az első járható út az, hogy már meglévő dalokat kezdenek énekelni. Ez a mi esetünkben is így volt. Van egy ilyen feldolgozása Zoránnak, Dusán írta a szövegét, hogy üres bölcsőt ringat a hold fénye. És ez egy olyan dal volt, amelyet elkezdtünk elég gyakran játszani. Egy nagyon érdekes balladisztikus dalról van szó. A zenekarban volt is erről még beszélgetés is, hogy na most akkor ezt akarjuk-e, nem akarjuk. De pont erről szól az egész dolog, hogy zajlik az élet, és egyszer csak azt veszük észre, hogy a gyermekeink, akiket korábban mi ráztunk le olyan dolgokkal, hogy most épp nem érek rá, bár labdázni szeretne velem, de apának fontos dolga van, mennie kell, és akkor most nem ér rá. Egy idő után a gyermekeink legyintenek így ránk, hogy apa, ne haragudj, most nincs rád idő. És ez egy olyan dal volt, ami köré kezdtük azokat a dalokat fűzni, amikről úgy gondoltuk, hogy apa dal ként megszólaltathatók. És egy idő után viszont jött az is, hogy most akkor milyen nyelven énekeljünk. Megtörténhet ez itt a mi kultúrközösségünkben angol, német, akár szlovák nyelven is, mint lesz is rá példa, de aztán elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a mi közösségünk zömében magyarul, tehát az anyanyelvén szeretné hallani ezeket a dalokat, és fölmerültek olyan dallamok, amelyekre úgy gondoltuk, hogy ezekre lehetne magyar változatot, magyar szöveget írni. Valamikor a 90-es években volt egy ilyen album, hogy Szupra slágerek magyarul. Nem tudom, hogy ez kinek van még meg a fejében, de az akkori híres slágereknek, legyen Roxettől,
és filmzenék is
filmzenék
voltak.
Is igen, voltak rajta.
Filmslágerek.
Igen, és gyakorlatilag magyar változatok születtek.
Akkor a 90-es években minden külföldi, minden menő nemzetközi slágernek elkészült a magyar változata.
Tehát nem tudtak még az emberek angolul olyan szinten. Tehát azt gondolom, hogy azóta eltelt 30 év, tehát most már a mostani generációnak természetes, hogy az angolt bírja. Abból indultunk ki, hogy akkor ezt a hagyományt hozzuk vissza, és akkor kerestünk olyan dalokat, amelyekre azt gondoltuk, hogy jók, szeretjük őket, érzéseket jelenítenek, szólaltatnak meg, és akkor szülessen rá magyar változat, és néhányra született is, de mondjuk a Partalan esetében ezek a dalok vannak kevesebben, a többi az eredeti dal.
Jó, talán már korábban rá kellett volna kérdeznem egy bizonyos dologra, ugye heten vagytok, mindenkinek kialakult a zenei stílusa, mindenki egy bizonyos zenei közegből jött. Ez a hét ember könnyen egymásra talált?
Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát nyilván mindannyiunknak van egyfajta saját zenei stílusa, vagy zenei világa, amit igazából közel tud magához, vagy közelebb áll saját magához, de itt azért annyira jól működik a kémia a csapattagok között, azt kell, hogy mondjam, hogy ez abszolút nem okoz problémát, hogy esetlegesen valaki kimondottan mondjuk picit a jazz vonalat szereti, vagy inkább a rockosabb történet. De ez meg is jelenik szerintem a zenei világunkban, hogy pontosan, hogy vannak líraibb dalok, vannak magában a hangszerelésben olyan dalok, amelyek közelebb állnak az előbb említett például a jazz vonalhoz, vagy akár a könnyebb rockhoz.
Mindenkinek a zenei világa beépült az Apák együttes zenéjébe.
Igen, azt kell, hogy
mondjam,
de ezt valahol tudatosan is csináltuk egyébként, tehát hogy picit hagytuk is magunkat sodródni, meg aztán egyébként ki is használtuk nyilván azt, hogy például Dezsi az, aki egy kicsit a rockosabb vonal felé, hát gitár, ja, igen, lehet talán ezt mondani, úgyhogy annak is adtunk teret mindenféle stílusnak, de hát ugye az igazság, hogy ezen gondolkodtam is pont idefele az úton, és lehet, hogy meg is tudjuk fejteni, hogy kikivel dolgozott már együtt, mert igazság szerint úgy értem, hogy ilyen zeneileg való, egymáshoz való bemutatkozás kivel volt? Mert hogy mi ugye hármasban azért dolgoztunk így úgy együtt, vagy stúdióban, vagy koncerten, vagy nem tudom én, talán a Dani volt az, akivel zeneileg most először találkoztatok, meg talán, igen, a Miki is azért, tehát hogy igazándiból olyan szintű zenei bemutatkozás egymás felé, tehát egy ilyen teljesen új, nem is nagyon volt, úgyhogy igazából már azt gondolom, hogy egy viszonylag jól ismert, összeszokott csapatként álltunk ugye neki itt a hangszereléseknek, meg a zenei megfejtéseknek.
Tehát Dodinak és Istvánnak a két fél-fél frontembernek csak alap elképzelése volt, és aztán a többi alakult magától.
Azt hiszem, hogy az első koncertek megadtak egyfajta irányt. Tehát, hogy amikor is már össze kellett rakni a dalrendet, mert addig, hogy leülünk, jól érezzük magunkat, tudunk olyan dalokat előhúzni a tarsolyból, amit de jó lenne eljátszani, de amikor aztán van egy éles történet, és azt mondják, hogy na, akkor most felkérünk benneteket, és az, ha jól emlékszem, Komáromba volt, pont a Sej János Egyetem meghívására szólaltunk meg először. Igen. És akkor össze kellett rakni a dalrendet, na akkor most mit fogunk játszani? Azt gondolom, hogy már ott is jól működött, de akkor még arról, hogy most ez album szinten megjelenjen, vagy milyen albumot is fogunk csinálni, vagy mi lesz az első bemutatkozásunk, az még akkor talán ennyire nem fogalmazódott meg. A 2021 volt ugye a rákészülés, és 2022-ben mozgott már az Apák csapata koncert helyszíneken is, egész nyugattól keletig, Kassáig, sőt, elmentünk egész Király Helmecig is a muzsikával. Tehát a tavalyi év volt az első, amikor már azért többet koncerteztünk, de mikor az album ötlete, hogy most akkor ezt már hanghordozó formájában megvalósítsuk, jött, akkor már azért volt egy olyan dolog, hogy nekem volt egy pályázatom Kult Minornál, ahol konkrétan szöveg és dallam írásra pályáztam, és kaptam is egy 2 hónapos ösztöndíjat, és ebből készült a zöme a szövegeknek és a dallamoknak. Ezeket ugye nyers dallamokként kell végig gondolni, én vagyok a legkevésbé zenész a csapatban, én inkább csak ilyen műkedvelő hangszertulajdonosként szoktam magamat definiálni. Itt magasan kvalifikált zenészekről van szó, tehát akik tényleg tanulták, hisz zenészeink zöme olyan tudással, hangszeres tudással bír, ami Magyarország élvonalába emeli őket, hisz ezt el is mondhatjuk, hogy több profilációjú zenészek, tehát többféle zenekarban is muzsikálnak. De visszatérve erre, ez nem egy ilyen álszerénység az esetemben, hanem az, hogy ezek nyers dallamok voltak, nyers szövegek. Ebből aztán a zenei ruházkodást, az tényleg Balázsék vitték végig. Az, hogy Köpöncei Dani olyan kiváló basszusgitáros, hogy Szigeti Dezsi olyan jól tudja a hangszerét, a gitárját megszólaltatni a rockos vonalon. Vonczemű Miki kiváló zongorista, Valastyán Tomi a dobokmestere, és az, hogy Istvánnak olyan egyedi hangszíne van, és hogy az egészből aztán elkezdtünk valamit gyúrni, hát az volt aztán az alkotó folyamat, és ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Sokkal több dal készült különben, mint amit ide tettünk.
Hát, vagy kétszer ennyi.
Igen, úgyhogy tényleg, igazából tényleg. Az első koncerten, ahol ezt az albumot bemutattuk Dunaszerdahelyen, több dalt játszottunk, mint amely rajta van ezen a hangkordozón, úgyhogy még erre az évre az Apák tervez egy meglepetést így az ünnepek előtt, hogy lesz ennek folytatása, mert az anyagok elkészültek, a dalok készek.
Jó, térjünk vissza még az átdolgozásokhoz. Szóval az első dal volt ugye az Üres bölcsőt ringat a holdfénye.
Az biztosan ott volt az első között, az, de tehát volt ott még...
Utána jött a többi. Tehát hogyan válogattátok össze az étlapot?
mindenkinek van egy saját ízlése, vagy egy kedvelt vonala, zenei vonala, és akkor abból hoztunk, mit szóltok hozzá, hogyha ezt, és akkor ezt így átbeszéltük, és így működött, és aztán így kezdtük ezeket a dolgokat.
Igen, ahogy a Dobi is mondta egyébként az előbb, hogy tényleg ekköré építettük, tehát hogy kerestük azért a dalokba azt, hogy tudjuk ezt az apaságot szövegformájába például ugye azért megjeleníteni a dalokba, úgyhogy ezeket a jellegű dalokat kerestük, volt rengeteg a tarsolyba, és akkor abból szövegettünk ki, hogy jól is álljon nekünk, mert mint a zenekarnak nyilván, a hangzásilag is meg tudjuk azért jeleníteni, és akkor így jöttek a feldolgozás dalok.
Például?
Hát volt ott Charlie, volt ott Quimby dal, Zorántól vettünk kölcsön, Presser Gábortól, tehát azért olyan előadóktól, akik azt gondolom, hogy a magyar popzenét komoly szintre vitték, komoly popzenét művelnek. Úgyhogy igazából ez az első, ez egy ilyen apaság köré válogatott dal csomag volt. Szerettük is ezeket, tehát aztán ahogy kezdődött a Partalannak az elkészítése, onnantól már aztán kezdődött az is. Igen, az, hogy most már a saját zenénket szeretnénk játszani, mind a mellett, hogy a koncertekkor azért jó olyan dallamot is, olyan dalt is bevetni, amit a közönség ismer, tehát együtt tud énekelni velünk.
Így van.
Mondtad, hogy jóval több dal készült el, mint amennyi felkerült erre az első nagylemezre. Ezek szerint könnyen ment a dalszövegírás, komponálás?
Azt gondolom, hogy igen, nem csak...
Annyi mondani valód volt.
Nem csak én írtam, itt van Vida Veres Imola neve, aki...
Igen, beengedtetek egy hölgyet is közétek.
Így. Tehát voltak dallamok, amelyeket István hozott már kéz saját dalokként, és itt Vida Veres Imola volt a szövegíró. És Vontszemű Miklós és Tóth Balázs.
Balázs, tehát igen, itt a beszélgetésünk elején én erre utaltam is, hogy ez a történet maga, az Apák zenekar, ez köthető nekünk a Balázsról és a Miklóssal a zenei múltunkhoz, és akkor mi be is emeltük ezeket a dalokat a Partalan albumba. És hát igen, aztán van egy dal, amire én írtam például a szöveget, de azért azt el kell mondani, hogy jó részt a Dodi hozza a dal szövegeket.
Nem is akár hogyan, meglepő módon, mert igazság szerint ugye ez a munkafolyamat, amikor elkezdődött, tehát ugye rögzítettük a dalokat, ez ugye úgy történt, hogy először gyakorlatilag egy demo formátumot készítettünk, és azt elkezdtük felöltöztetni, és ugye teltek a napok, mindig jöttünk össze, hol a teljes csapattal, hol csak darabokban, de minden egyes alkalommal én már úgy mentem át, ott dolgoztunk Szigeti Dezsőnek egyébként a stúdiójába a listálon.
Így van.
Minden egyes alkalommal, amikor mentünk a kollégákkal, akkor Dodi jött be vigyorogva, és mondta, hogy jó, gyerekek, akkor csinálj, kezd, de még van akkor még két dal, vagy van három dal. És minden egyes alkalommal, amikor mentünk, és már így néztünk egymásra a srácok, hogy úristen, hát jó, hát akkor csinál, persze. Nem gondoltam volna én se egyébként, hogy ilyen, de termékeny volt, igen. Tehát ezt ki lehet mondani, hogy termékeny volt, és nagyon-nagyon jó szövegek születtek, amiket aztán ugye így zeneileg már közösen öltöztettünk fel.
Jó hallani, hogy ti még az a kategória vagytok, abba a kategóriába tartoztok, akiknél a dalok a próbateremben állnak össze. Mert manapság már nem ez a menő.
Hát ezek ténylegesen annak köszönhetően, hogy ilyen remek zenészek, ilyen jó előadók, hogy na akkor följátszottunk egy változat, akkor próbáljuk meg így, és tényleg olyan közös termelés volt.
Hát ez tényleg ritka manapság, mert ugye a zenéknek a java része manapság, mert ugye digitális. Nálunk nem ez történt, nálunk tényleg az történt, hogy mindenki elővette a hangszerét, beültünk a fülkékbe, és akkor úgy kezdődött, hogy a Dodi megmutatta egy szál gitárral, hogy mi az elképzelése. És akkor jöttek ugye a okosok, mondom így nyilván, hát a kollégák ugye, akik egy kicsit a harmóniákkal elkezdtek ugye dolgozgatni, nyilván foglalkozni kellett a ritmikával, hogy ezt mifelé, merrefelé visszük el, úgyhogy így állt össze szépen. Ez abszolút egy manapság szerintem nagyon ritka, mert tényleg az történik, hogy leülnek a zenészek a számítógép elé, és akkor összerakják pillanatok alatt a tök jó hangszínekből a tök jó, vagy nem tök jó, teljesen mindegy zenéket. Nem, nálunk tényleg.
És aztán egymásnak küldözgetik, és lehet, hogy soha életben nem is találkoztak.
Ilyen is, így van. Nálunk nem ez történt, tehát, hogy abszolút egy kupacon fizikálisan együtt kitalálva.
Talán azért is működik ez jól, ez a történet, mert igazából maguk a zenészek között, tehát közöttünk is nagyon jó a kapcsolat, tehát abszolút baráti kapcsolat, semmilyen feszültség, semmilyen ilyen negatív dolog nincs közöttünk, és ez annak a visszaigazolása, hogy ez így tud dolgozni, és így tud működni.
Dodi, azoknál a daloknál, amelyeknek te vagy a zeneszerzője és a szövegírója egyaránt, ott elsőként a szöveg készült el, vagy a zene? Gondolom a szöveg.
Igen.
Volt egyébként egy döntés, hogy milyen témákat szeretnél beemelni a zenébe? Tehát milyen témákkal szeretnél foglalkozni az egyes dalokban?
Igen, nekem egy kicsit ez ventilálása volt az elmúlt éveknek is. Tehát volt egy olyan szerepvállalásom közéletben, amelyet én teljes kudarcként éltem meg, és ez is egyrészt beleíródott a szövegbe.
Mondjuk ki, ez a politikai szerepvállalás?
Igazából inkább egy elnöki szerepvállalás, mert a politika az még most is ott van a mindennapjaimban, hisz megyei képviselőként dolgozom. Inkább az elnöki szerepvállalás annak a ténye, hogy én úgy gondolom, hogy beletörtem. Ezt is beleírtam, de ugyanúgy ott vannak azok a mulasztások, akár csalódások, azok az örömök, amelyek az apaság tényében a mindennapjaimban az, hogy a párommal két lánygyermeket nevelünk, hogy nekem is értelemszerűen ugye vannak szüleim, a velük való kapcsolat, akár olyan problémák is, mint az alkoholizmus, mindezek mind megszólaltak. De a kérdésedre a válasz, hogy igen, először a szövegek íródtak meg. Ugye nekem azért az előzmények, én vers megzenésítéssel foglalkozom inkább, és ott adott egy szöveg, és arra talál az ember dallamot. Itt most úgy íródtak, hogy megvoltak a szövegek zömében, de aztán volt olyan is, hogy már megszületett hozzá a dallam, és akkor hozzácsinosítottam, hozzáigazítottam, hozzáhúztam a szöveget, vagy volt, hogy teljesen átírtam. Tehát a gyártás az már, mikor megvolt a dallam, ezeknél a szövegeknél, mivel ugye egy verséneklőnél, ott már adott egy szöveg, abban nem nyúlhatok bele. Max a prózódiával nyújthatok, tiszteletben kell tartani a szöveget. Itt, ahol én voltam mondjuk a szerző, átírhattam. Tehát ez a jó benne, hogy sőt, születtek is olyan dalok, ahol először a demo változatban, hogy Balázs említette, fölénekeltünk valamit, aztán kiderült, hogy ez annyira nem ül, akkor hozzá tudtam még igazítani, vagy sorokat, verszakokat szabtunk át. Szóval ez a gyártásnál, ha beszélhetünk egy ilyen alkotói folyamatnál gyártásról, a szöveggyártásnál ez így jött, de a témák azok inkább az elmúlt 5-7-10 évnek a témái voltak. Vannak, amelyek már lezárt témák, de vannak olyanok is, amelyek most is nyitott kérdések.
Ennek az együttesnek a megalapítása egyébként már régen fogalmazódott benned, nem? Új keletű dolog volt ez?
Érdekes a kérdés, mert magam sem tudom.
Csak azért kérdezem, mert mondtad, hogy ezek a dalszövegek az elmúlt 5-10 évnek a...
Én nekem mindig tetszett az a fajta zenélés, amit mondjuk Zorán csinál, vagy ezek a nagy előadók, vagy amit Ákos csinál például. Tehát az, hogy... És itt most kimondottan nem arról van szó, hogy én most egy szólókarriert akarnék építeni, és ezt kerestem társakat, mert az Apák nem erről szól. Az Apák arról szól, ahogy itt az István is mondta, hogy összejött egy csapat, ahol nem csak a kémia működik, hanem tényleg barátságok szövődtek. Tehát, hogy abban próbálunk kiteljesedni, hogy olyan irányba menjünk, ami mindenkinek megfelel. Tehát nem az, hogy az egyik elviszi nagyon egy irányba, bár erre meg kéne kérdezni a többieket is, hogy mennyire vitték el ezek a szövegek mondjuk az én irányomba a dolgokat, de ezt majd az idő mutatja meg. Szóval mindig is tetszett nekem ez a fajta zenélés, és mondjuk a Kicsi Hang esetében ott ketten, max plusz zenésszel kiegészülve hárman vagy nagy zenekarral voltunk, de itt azért zenekarban zenélni az egy egészen más műfaj. Én ezt nagyon élvezem. Nagyon jó ráhagyatkozni a társakra, a zenésztársakra, barátokra, hogy ez hogyan szólal meg. És más a megszólalás, tehát súlya van. Nem csak az, hogy heten vagyunk, hanem együtt képviselünk valamit. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy ajándék volt az elmúlt években, hogy az Apák létrejöhetett, és itt mondom el stúdióban, én nagyon hálás vagyok a zenésztársaimnak, hogy csatlakoztak, hogy barátságok alakulhattak még tovább, és hogy összehozhattunk valamit, ami együttműködik.
Zenészként gondolom jobban ki tudtál teljesedni az Apák együttesben, mint mondjuk a Kicsi Hangban, ahol a versek adottak, és abban nem lehet belenyúlni.
Én változatlanul állítom, én nem vagyok zenész.
Igen, nevettél rajta.
Tehát ilyenkor derül ki az, hogy mit akar egy zenész, egy muzsikus, hogy mi mindent tud valaki. Én hálás vagyok, még egyszer mondom azért, hogy velük egy színpadon lehetek, hogy néha hangszerrel épp nem rontom el a dolgot, de általában nem ez a jellemző. Most a album keresztelő koncerten is volt olyan, hogy egy dal teljesen más fekvésbe kezdtem játszani. És itt mutatkozik meg, hogy micsoda muzsikusok, hogy gond nélkül vitték tovább abban a fekvésben, a szólók úgy szóltak, ahogy kellettek, és a koncert után közölték, hogy hát azért az nem az a fekvés volt. Föl se tűnt nekem. Tehát itt nem a kiteljesedésről van szó, inkább ajándékról. Én ezt továbbra is így gondolom.
Dodi, de hát mindenki így van ezzel, aki egy bizonyos téren próbál helytállni, hogy minél többet tanul, annál kevesebbet tud, úgy érzi.
Ez igaz. Tehát ez tény, hogy ezzel így szembesültem, hogy mi is az, hogy muzsika, mi is az, hogy zenélés közösen. De lehet, hogy erről az István is még hozzá tud dolgokat tenni, és őnek is az előzmények azért nagy zenekari felállással volt. Volt egy zenekar, ahol ő énekesként már ott volt, és azt gondolom, hogy ez most mégis egy picit másabb történet.
Igen, tehát volt szerencsém az életben egy csodás zenekarba dolgozni, és énekesként szerepelni. Kiváló zenészek álltak ott is mellettem. Óriási tapasztalat volt, ez biztos, az már, hogy élmény. Tehát nyilván, hogy az, mondja, hogy itt a srácok az apákból, vagy az apatagok, mint olyanok, szintén kiváló zenészek. Azt én nekem is el kell mondanom, hogy igazából körülbelül úgy, ahogy a beszélgetésünk elején mondtuk, hogy a Dodi a fél, a másik fél pedig én vagyok, tehát hogy ami a zenei dolgokat illeti. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én hobbi zenészként tevékenykedek, tehát nekem van egy civil foglalkozásom. A zene, az éneklés az abszolút egy feltöltődés, és megint csak azt mondom, egy élmény számomra. Ennyit tudok ehhez a történethez hozzáfűzni, úgyhogy igen, Dodival ketten vagyunk ezek szerint ezen a vonalon.
Dodi néhány perccel ezelőtt mondott egy dolgot, hogy kérdezzük meg majd a zenésztársait arról, hogy ők mennyire tudtak mellette kibontakozni. Adott a kérdés?
Teljesen. Tehát abszolút teljesen. Én nagyon szeretem a Dodi által írt szövegeket, mondom így verseket, mert nem is tudom, hogy, de hát ezt te tudod nyilván, hogy hogyan indultál ezeknek neki. Jó és mély a mondani valója. Zenébe öltöztetve is egyébként abszolút át lehet érezni azokat a mondandókat, amik benne vannak abban a szövegben. Próbáltunk is igazándiból zeneileg lekövetni, én úgy gondolom legalábbis, hogy nem vaktába lődöztünk, hanem azért figyeltünk arra, hogy egy bizonyos dal, ami szól egy bizonyos témáról, hogy az azért olyan zenei körítést kapjon. Nyilván egy mélyebb hangvételű szöveg az nem rock and roll lett, hanem egy érzelmesebb ballada például, tehát úgy raktunk bele hangszeres szólókat, stb. Úgyhogy mondhatom az egész zenekar nevében, de most így személy szerint mondom, hogy én így látom, hogy ez működött, tehát hogy felvettük abszolút a ritmust, ez teljesen egyértelmű.
Vesézzük ki ezt a nagylemezt, Partalan az a címe, 15 szerzemény hallható rajta, köztük három átdolgozás, három nemzetközi sláger átdolgozása, tehát nem magyar dalok új változatait tettétek rá a ti verzióitokat, hanem három külföldi slágert dolgoztatok át, magyar nyelvű szöveg íródott rájuk.
Így van, az egyik a Még egyszer, én ezzel kezdeném, ez István munkája, úgyhogy szerintem át is adom neki a szót. Engem nagyon megérintett ez a dal, ő tud róla többet mondani, mert
ez a Night Shift-nek a magyar változata.
Igen, talán a legtöbben Bruce Springsteen előadásában ismerhetik ezt a dalt. Az életnek a keserűsége, vagy a rendje is, tehát mindegy, hogy melyik megközelítést veszük elő. Édesapámat elveszítettem pár éve, és ez egy eléggé mély nyomot hagyott a lelkemben, és aztán ezeket az érzelmeket, érzéseket írtam le, és hát aztán így született meg a maga a dalszöveg. Nyilván először a srácoknak én ezt megmutattam, hogy mit szólnak hozzá, mindenkinek tetszett, hogyha lehet erre a dalra azt mondani, hogy tetszett. Aztán az apaság is megjelenik a dalszövegben, tehát két gyönyörű lányunk van a feleségemmel is, őket is belecsempésztem ebbe a történetbe, úgyhogy aztán így alakult ki ez a dalszöveg.
István, ezt a dalszöveget akkor írtad már, amikor ismerted Dodi dalszövegeit?
Végülis igen. Esti gyakorlás során hallgatottam.
Ez már a köztes időszakban készült, amikor már
született meg ez a dolog.
Az első dal a Szívnyitány című dal volt, amely elkészült, és azt gondolom, hogy ez az, amiről már az előbb beszéltem, akarom magam ismételni, hogy az elmúlt éveknek így egy összefoglalása lett. És maga a Partalan az meg a sodródás az, ami ugye mindennapjainkban is ott van, hogy apaként próbálja az ember irányítani nem csak a maga életét, hanem a rábízottak életét is, aztán egyre inkább úgy világossá válik, hogy van fölöttünk egy sokkal nagyobb erő, aki a mi dolgainkat is kezében tartja, hál' Istennek, és amikor az így tudatosul, hogy van egy Isten, én ezt teljes hittel mondom, fölöttünk egy rendező erő, akinek az életemet, akinek a páromat, a gyermekeimet köszönhetem, akkor talán nem is kell annyira aggódnom a sodródás miatt, hogy most merre is visz a szél, és hogy az elején úgy érzem, hogy mindig szembe fúj, akkor a végén rá kell jöjjek, és a dalszövegében ez benne is van, hogy mindig szembe fúj a szél. A kérdés az, hogy mennyire hagyatkozom én a magam Istenére, és hogy mennyire hagyom neki az irányítást. Úgyhogy ez is benne van szövegben. Aztán jöttek szövegek, amelyeket a már előbb említett Vida Veres Imola jegyez. A Kéz a kézben például ilyen dal volt.
A hajnali vándor
is. Amelyek inkább azt gondolom, hogy a szerelem érzet felé viszik el a dolgokat.
Mondjuk valamit Imoláról is, ugye ő soproni.
Istvánnak még az Apák projekt előtt mi a Mikivel karöltve és Imolával karöltve dolgoztunk így együtt, és születtek Istvánnak a dalai. Imoláról igazából annyit kell tudni, hogy Sopronban élő, borzasztóan tehetséges zenész és nagyon-nagyon jó szövegíró. Mi a Mikivel, mint így közös zeneszerzők, már régóta dolgozunk, és más produkciókban is dolgoztunk Imolával. Nagyon szerettük mindig is a munkáját, és amikor Istvánnal elkezdtük az ő dalait megcsinálni, kitalálni így közösen, akkor majdhogy nem azt mondom, hogy mi ragaszkodtunk hozzá, hogy az Imola legyen a szövegíró, de hát szerintem István nem nagyon kellett sokat győzködni, mert te is nagyon szereted a szövegeit.
Egyrészt a szövegeit, másrészt volt szerencsém Imolával találkozni.
Igen, mi klippet is forgattunk, ugye közösen.
Abszolút. Nem is volt kérdés, hogy ezeket a dalokat be szeretnénk emelni aztán az Apák partalan lemezébe, és hát nyilván Dodival azt átbeszéltük, mind ahogy minden mást átbeszélünk közösen, nem csak Dodival, hanem a csapattagokkal is, és akkor ez evidens volt ez a döntés.
Úgyhogy a szerelem érzet az itt jelenik meg, de amit az előbb az István még elkezdett az apaság kérdésében, az van, hogy ugye nekünk is vannak édesapáink, akikhez vagy olyan viszonyunk van, hogy már fentről néznek ránk, vagy akik még, hál' Istennek, oldalról is látják a mi történéseinket, és ezt bele is írtuk ezekbe a szövegekbe, hogy például akár az apám dalába is, hogy fentről figyel, vagy oldalról néz, vezeti a kezed az apai kéz, tehát, hogy, vagy figyeli a kezed az apai kéz. Ott van ez is, hogy azért nekünk is megvolt az életünkben a feléjük való megfelelési kényszer, értelemszerűen nekünk gyerekekként is voltak elvárásaink feléjük, és ezt most akár a saját lányaimon tapasztalom, hogy néznek az apjukra, hogy már csak így ez a rálegyintős, hogy oké, apa, hát ez már felejtős, vagy még éppen az, hogy meg is hallgatnak bennünket. Ezek mind beleíródtak ezekbe a szövegekbe, és hát az, hogy ez nagy kegyelem, tehát hogy ezeket megélhetjük, meg hogy tudatosíthatjuk. Tehát ez is egy érdekes dolog volt, mert amikor az ember apa lesz, én azt gondolom, hogy akkor is egy újszerű helyzet, hogy születik egy gyerek, és akkor most apa vagy, de hogy aztán tényleg ez mi mindennel jár, azt így menet közben tudatosítod, éled meg, és ősz rá később, hogy vannak dolgok, amelyeket már elfelejthetsz, mert már túlment az idő, és nem vetted észre, elment melletted. Egyszer olvastam egy ilyesmit, valami nagyon gazdag ember mondta, hogy megvehetek mindent a lányomnak, egyet nem tudok a 18 éves lányomat visszaültetni a hintába. Eltelt az idő, egyszerűen ez már nincs meg. És valahol ez az üzenet is benne van, hogy figyelni kell az időre, mert ami van, az most van, a jelenben kell megélni mindezen dolgokat. Utólag már hiába fogunk rajta sápítozni, ezt másképp kellett volna.
Most itt mosolygok magamban, és arra gondoltam, hogy jó, hogy nem jöttetek el összesen mind a heten, mert annyi témát nyittok meg, hogy úgy érzem, hogy kezdek elveszni a gondolatok sűrűjében, de próbálok még visszatérni pár dologra. Imola. Két dalt jegyez szövegíróként, a Kéz a kézben és a Hajnali vándor címűt. A lemez mondani valója egységes, de hogyha korábban nekem azt mondtátok volna, hogy válasszam ki azt a két dalt, amit Imola írt, minden probléma nélkül ki tudtam volna választani ezt a kettőt.
Igen?
Igen.
Ez érdekes.
Úgy kitűnik a többi közül.
Ez így jó. Én azt gondolom, hogy ez nem arról szól, hogy egy valaki megírta a teljes albumot, hanem az, hogy az apák együtt rakta össze mindezeket, ez is bizonyítja.
Egyrészt bocsánat, hogy beleszólok, másrészt meg lehet, hogy a fül is elviszi, mert ugye azok egy régebben készült dalok, nem ez a csapat hangszerelte hozzáteszem, tehát hogy ez nem az Apák zenekar által készített hangszerelés, de az is nagyon fontos, hogy ezeket a dalokat egy picit máshogy játsszuk mi élőben ezzel a zenekarral, nyilván az már egy kicsit apásabb. Koncerten meghallgatva kíváncsi lennék, hogy észrevetted volna.
Meg hát lehet, hogy léteznek, ahogy vannak férfi szövegek, vannak női szövegek, ezzel az irodalmárok biztosan vitatkoznának. Azt gondolom, hogy ez is benne lehet. Hogy...
Szerintem vannak.
Én is így gondolom.
Szóval a Szívnyitány című dallal indul a CD, és a Vezércsel cíművel zárul. Mindkettő koncertverzióban csendül fel a lemezen. Miért?
Azt gondolom a felvételek jó sikerültsége miatt. Tehát, hogy ezeket meg tudtuk volna könnyedén készíteni a stúdióban is, de amiatt is, hogy az Apák zenekar az most nem egy teljesen újoncként, hanem már koncerteket maga mögött tudó zenekarként is megszólal. Tehát jó felvételek születtek, és szerettük volna ezt is megmutatni. Ennyi igazából a történet, hisz akárhogy is nézzük, ennek stúdióban való rögzítése az probléma nélkül megoldható lett volna.
Az az igazság, hogy annyit fűzök csak hozzá, hogy kifejezetten örültem annak, hogy élő verzió felkerült a lemezre, mert manapság annyira kopnak el ezek a régi jó dolgok, mint például az, hogy közösen a zenekar bemegy egy stúdióba, és közösen megcsinál egy dalt, vagy akár egy albumot, meg hogy koncertfelvétel kerül fel az albumra, hát úristen, vissza kell tekerni az időt, hogy mikor voltak ezek. Tehát, hogy kopnak el a sok digitális zene, meg a nem tudom, hogy micsoda az, ami most nem azt mondom, hogy engem zavar, de hogy sokkal jobban örülök annak, hogyha van egy ilyen klasszikus, régen jól bevált módszer, hogy tényleg együtt dolgoznak az emberek, ráteszünk egy koncertfelvételt, vagy akár többet is arra az albumra, hogy már csak azért is megmutassuk azon az albumon, hogy nem csak a stúdióba tudunk ám mikrálni, hanem ez működik élőben is, és hogy tessék meghallgatni, ez tök szép és jó, és teljesen jól átadható egy koncerten is. Magyarázkodok, csak az az igazság, hogy én vagyok az, aki nem csak én a zenekarban, aki ebből él, és ez a foglalkozásunk, hogy zenészek vagyunk. Sok zenekarral dolgozom, látom, hogy mifelé fordul manapság a zeneiség. Ebben most nagyon nem is akarok belekeveredni, de hogy én szerintem mi egy kicsit próbálunk így a klasszikus régi dolgok felé kacsingatni, hogy mint ahogy a Dudi elmondta azt is, hogy szeretjük ezeket a Zorán, Presser, stb. Ezeket, tényleg ezeket a szuper nagy koncerteket, ahol nem az van, hogy egy DJ hátul keverget, és akkor előbb bohóckodik valaki, hanem tényleg az van, hogy mi is felállunk félkörbe, hogy mindenki lásson mindenkit, és muzsikálás történik a színpadon, több zenésszel, több hangszerrel, váltogatjuk a hangszereket, színesítgetünk, stb. És pont ezért visszakanyarodva tök jó, hogy igenis ez egy olyan album, hogy rajta van az élő koncert, és meg lehet hallgatni, és büszkén mutogatjuk, hogy nekünk ez így meg szólal, és ez tök jó.
Visszatérve az átdolgozás dalokhoz, ezt a témát is megnyitottuk már, Leilából Béla lett.
Volt is róla vita?
Na hát azért vita nem volt. Attól messze voltunk, csak mérlegeltük egy picit.
Nem egy hétköznapi dalszövegről van szó, tehát aki hallotta a dalt, az jó és hagyja, hogy ez így van. De először Dodi megmutatta a dalszöveget, tehát mindjárt rögésbe fakadtunk.
Tudni kell, hogy ez az album legvidámabb dala, sőt.
Igen, ez szó. Egészen biztos.
És aztán úgy elkezdtünk rajta agyalni, hogy fuha, de most ezt azért élőben játszolni valahol, mi van, hogyha ül egy Béla a közönség között, vagy kettő. Teltek a napok, és aztán azt gondoltuk, hogy hát egyetlen, hát igazából, ha van Béla, van Béla, tehát mindenki ezt nem veheti magára.
Igen, Dodit egy picit nagyon idézőjelbe teszem, falhoz állítottuk, hogy de mi van akkor, hogyha ezt Jézuson valaki magára veszi. De aztán rögtön mondta a Dodi, hogy azért hány olyan van, csak gondoljunk bele, hogy meg van nevesítve, és hogy hát persze, hát ott ülhet a közönségbe egy, aki most lehet, hogy föláll, az kirohan, de egyébként meg, és akkor mi van, és hogy hány ilyen van, és persze elgondolkodtunk rajta, hogy úristen, ez tényleg badarság, hagyjuk ezt így, ahogy van, mert ez így tökéletes, ahogy van, és hát mit ad Isten? Hát a visszajelzések szerintem 100%-ban az, hogy imádják az emberek, tehát tök jó. Majd egyébként van. Tényleg meg is kérdeznélek, bocsánat, mert itt az előbb beszéltünk róla, honnan merítetted a Bélát?
Egy nagyon egyszerű dolog, a Leilára ez rímelt. Tehát, hogy ez...
Nem a nevet kifejezetten, hanem a Bélának a szövegét.
Ja, azt csak úgy írtam. Nem, ez igazából arról szólt...
Emlékezett a hajára, Dodi.
Nem,
csak mert hogy tényleg arról beszéltünk, hogy bizonyos saját vonatkozású megtörtént
nincs,
dolgok, de akkor...
Nincs benne saját megtörtént dolog, már csak azért sem, mert az apósomat Bélának hívják. Tehát nehogy valaki ezzel kösse össze a dolgot. Arról van a történetben szó, hogy amúgy ez egy nagyon, tehát egy nagyon mély szerelmi történet, Eric Clapton daláról van szó, a Leiláról, és én nagyon szerettem ezt a dalt, főleg az Unplugged változatát. Mm. Nagyon szeretem Claptonnak az Unplugged albumát, nagy hatással volt rám. És azt a dalt én szerettem volna játszani, de hát az, hogy most még egy plusz szerelmes dal, tehát úgy, hogy ez meg van írva már, és arra most egy magyar változatot ráültetni, úgyhogy azt adja vissza, az nehéz volt. Hát akkor csináljunk belőle fricskát, és az lett belőle. Tehát ez egy kimondottan az antitézise, egy ellenpontja annak, hogy egy ugye az eredeti történetben Claptonék dalában egy elérhetetlen hölgyről szól a történet, akibe egy herceg beleszeret, és beteljesületlen szerelemről szól a dolog. Hát ez most egyáltalán nem erről szólt, hanem egy Béláról, aki egy sármőr, és már kicsit megkopott a sármja, és az ötlethez még hozzátartozik, valahol olvastam ezt is, hogy a férfiak képesek csupán arra, hogy kopaszon, elhízva, 60 évesen úgy menjenek végig fogatlanul az utcán, hogy közben azt gondolják, hogy mindenki őket kívánja. Pont erről szól ez a sztori, hogy egy ilyen Béláról, aki gyakorlatilag még mindig azt gondolja, hogy jövő a világ. Pont.
Gyakorlatilag bárki lehet.
Akárki lehet, természetesen.
És a harmadik átdolgozás dal, Bill Withers egyik dalát magyarosítottátok. Az a címe, hogy Nincsen nap.
Így van, ez egy szerelmes dal, ez kimondottan. Itt megtartottuk azt az érzetet, azt a érzést, ami ebben a dalban benne van, És azt gondolom, hogy nagyon jól vissza is jött, ez egyik kedvencemről van szó, amúgy, ahogy a muzsikához hozzá adódott ehhez a dologhoz, és István hangjával meg együtt, meg tényleg azt gondolom, hogy első osztályú.
Ez a 15 dal egységet képez. Fölmerül bennem a kérdés, hogy miről szólnak azok a dalok, amelyek lemaradtak a lemezről.
A címe már van az albumnak, de ezt még most nem mondjuk el. Azt majd eljövünk karácsony előtt, és ha elkészült,
hány
akkor...
Hány dalról van szó egyébként, amelyek nem...
Most így kapásból van 5 dalunk, amely nem fért föl rá, de ezek már elkészített, játszott dalok, és még van 5, amit még nem is hangszereltünk. Tehát én azt gondolom, hogy 10 lesz megint a következő albumra is. Nem is annyira a mennyiséget kell most, hogy most akkor lesz 10 akárhány dalunk, hanem legyen egységes, legyen kompakt, vagy ha valami kilóg belőle, akkor legyen az izgalmas, mert hogy most erről beszélgettünk, erről az albumról, ahogy említetted, hogy megtörténhet az is, hogy felismerjük, hogy ez most egy kicsikét kilóg, de pont azzal lesz izgalmas. Tehát nem kell azért mindennek olyan fazonírozottnak, egyennek lennie, és túl tökéletesnek sem, hisz ezen az albumon követtünk-e hibákat is. Tehát akár már ez a kis cetli, ami elkészült, az helyesírási hibát is tartalmaz, de hát majd javítjuk. És azt gondolom, hogy ez is benne van az apákban, hogy időközben...
Apák nem tökéletesek.
Igen, nem vagyunk tökéletesek. És hogyha észrevesszük azt, hogy mondjuk ebben a dologban, vagy bármilyen dologban fejlődni lehet, tudunk, akkor már ez is egy ajándék, hogy észrevettük a hibát, és javíthatunk rajta.
Túl vagyunk már az Apák Együttes albumkeresztelő nagy koncertjén, Dunaszerdahelyen volt, a Művészeti Alapiskolában. Hogyan sikerült? Dodi, mondtad már, hogy ott valami nem úgy alakult, egy dalnak az előadása nem úgy alakult, ahogy elterveztétek, ez ott volt, ugye?
Igen, ott egy más fekvésbe kezdtem a dalt játszani, de mondom, hogy nagyszerű muzsikusaink vannak, rögtön vették.
Alkalmazkodtak.
Tökéletesen. Nem tudom, a többiek hogy élték meg.
Igazából én azt gondolom, hogy az elvárásainknak, reményeinknek abszolút megfelelve, tehát a közönség is szerintem úgy reagált a dolgokra, hogy azt mi vártuk, vagy mi szerettük volna. Teltházas koncert volt, és a visszajelzések is abszolút pozitívak. Nem mondom, hogy nincs mind javítanunk, de hát az elhangzottak alapján ez evidens, hogy igazából jó pap is voltig tanul, van hova fejlődni, de azt gondolom, hogy jó volt a koncert.
Ez teljes egészében örömzene?
Az. Ki lehet jelenteni, hogy igen.
Igen.
Mi élvezzük, tehát ezt hozzá kell tenni, de...
Hála Isten a közönség is.
Legalábbis eddig úgy van, én ajándékzenének is venném. István mondott egy ilyen dolgot, hogy ő hobbizenészként határozza meg magát. Ez jó, mert én hangszertulajdonos vagyok, ő hobbizenész. Vannak itt azért professzionálisok is. Nagy ajándéknak veszem azt, hogy egyrészt a találkozás kegyelme az egy nagy ajándék. De másik oldalról meg, hogy nagyon sokat köszönhetünk a családjainknak. Én biztosra tudom itt mondani, hogyha nincs mellettem a párom, Matus Évi, akkor ez biztos, hogy ez az album sem készül el. Ha nincsenek a gyermekeim, akik kellő kritikával és szeretettel kapcsolódnak hozzám, akkor Johanna és Jászmin nélkül ugyanígy nem működne mindez, de mindannyiunk el tudja mondani a saját párját, a saját gyermekeit, hogy ebből építkezünk. Tehát, hogy az apaság az ott van, hogy ez megélt helyzet kell, hogy legyen. Az Apák zenekar is ebből építkezik. Én így gondolom legalábbis.
Apák Együttes hogyan tovább? Tehát várható még új lemez idén? Koncert hátán? Mert az volna jó minél több helyen élőben is bemutatni ezeket a dalokat.
Így van, igazság szerint beszéltünk erről is, ez is folyamatban van, hogy Magyarországon is elkezdünk egy picit szélesedni, megpróbáljuk megkeresni azokat a úgymond ilyen kultúrfesztiválokat, vagy azokat a rendezvényeket, ahol hely tud állni a zenekar, nem is csak, hogy hely tud állni, hanem hogy ténylegesen odaillők vagyunk, és ott sikereket tudunk elérni. Úgyhogy igen. Nem egyszerű tényleg, mert 7 embert innen-onnan, amonnan összeszervezni nagyon nem egyszerű, de rajta vagyunk abszolút, és én azt gondolom, hogy mindenki kivétel nélkül próbálja előre helyezni ezt a zenekart a naptárába, és hát reméljük, hogy a közönség is így gondolja, és hogy egyre többen fognak minket megismerni, megszeretni, stb., és akkor így ez közösen aztán szépen ki tud virágozni ez a dolog.
Tehát elmondható, hogy az Apák Együttes mind a 7 zenész életében most központi helyet foglal el.
Biztos,
a zenei pályafutásában.
Ez így van.
Mi mindennel foglalkoztok még mostanában? Dodi, neked ott van a kicsi hang, tudjuk.
Igen, a kicsi hanggal is zenélünk, bár azt gondolom, hogy ott azért kevesebb most a megkeresés, lévén, hogy az énekestársamnak van egy másik formáció, és
amely nagyon fut.
Igen, amely prioritást élvez, amit teljesen elfogadok. Én azért örülök annak, hogy a kicsi hanggal is muzsikálunk. Az Apákkal hamarosan Nagymegyeren, Komáromban leszünk, még más helyszíneken is, Nagymácsédon, Nyékvárkonyban. Tehát most nem világvárosokat fogok felsorolni, mert itt a felvidéki közösségünkben ez amúgy is kevés, de vannak megkeresések. És hát ki mivel foglalkozik? Ahogy említettem, 4 professzionális zenészek, abból 3 kimondott a más formációkban is muzsikálnak a zenekar tagjai közül, és azt hiszem, hogy hármunknak van polgári foglalkozása is, úgyhogy...
Így van. Tehát jó, magamnak is említettem is, van egy civil foglalkozásom.
Ez a kettő tökéletesen kiegészíti egymást?
Teljesen ellentétes a történet, de egyik
igen. De ha egyik nem volna, hiányozna?
Mivel hogy szeretem a civil foglalkozásomat, kijelenthetem, hogy hiányozna a civil foglalkozás, de ugyanúgy egy autókereskedésben dolgozom, maradjunk annyiba. A zene is, tehát abszolút megférnek egymás mellett, az időben is be tudom osztani a dolgokat, és hát mellette az ember foglalkozik kettelésekkel, tehát például egy sportolog, és hát nyilván a család az, ami aztán kitölti az embernek a napjait. Örömmel hozzáteszem.
Balázs, neked most mi van még az Apák Együttes mellett? Látom, hogy elég sok mindennel foglalkozol, itt is, ott is, amott is.
Igen. Hát nekem teljes mértékben a zene, 100%-ban a zene, nyilván a család mellett persze. Tehát a munkám, na igen. Ugye nekem a főhangszerem az a szaxofon, de mellette azért van még pár, mint ahogy említettem, itt az Apákban használom ugye ezt az Evit, ezt az elektromos fújós.
Erről mégsem beszéltünk.
Az Evi, ugye az az angol neve, azért rövidítették le, Electric Wind Instrument, tehát egy elektromos fúvós hangszer. Ez egy akai típusú, már elég régen őt kitalálták, és egy nagyon-nagyon jó dolog, mert gyakorlatilag hasonlóan kell technikailag az egészet használni, mint mondjuk egy szaxit, vagy éppen egy klarinétot, mert még ezt is be lehet állítani, hogy fogásilag milyen hangszerhez legyen passzoljon, bocsánat, inkább így mondom. És aztán onnantól kezdve az emberi képzeletre van bízva, hogy milyen hangszint táplálunk bele, tehát, hogy például én az Apákba az Evivel fúvolázom, szájharmonikázom, volt már olyan dolog, amiben trombita hangszínen szólaltattam meg, több zenekarral dolgozom, nekem is van stúdió, most készül egy új stúdió ráadásul, tehát foglalkozom hangszerelésekkel más zenekaroknak, fúvós szekció írással, tehát nekem aztán tényleg 100%-osan a zene tölti ki az életemet.
Most azon gondolkodtam, hogy mivel zárjuk a beszélgetést. Összeszámoltátok már, hogy hány lurkó köthető a zenekarhoz? Kis és nagy gyerek?
Ez nehéz kérdés. És mivel nem akarunk pontatlan választ adni, ezt inkább majd a legközelebbi alkalomra összeszámoljuk, és azzal kezdjük.
Rendben, akkor
helyes is lesz, mert addigra már talán az én kislányom is megszületik, már nálunk megjön a harmadik baba, és már azt is tudjuk, köszönjük szépen, hogy kislány. Úgyhogy igen, itt a teljes, amit a Dodi mond, mert igazából most ez még nem annyira kerek. Meg aztán ki tudja még a többiekkel, ugye, hogy mi a helyzet, mert hát bárhol.
Igen, hát ugye helyzet.
Vissza kell jönni, hogy aztán pontosan mondja.
Rendben, akkor várunk benneteket legközelebb is, akár az egész zenekart, a hét zenészt együtt. Már akkor tényleg elveszek majd a gondolatok sűrűjében, meg a megnyitott témák sűrűjében, de nem baj. Szóval várjuk az új dalokat is még idén. Köszönöm szépen az Apák Együttes három zenészének, Mennyhárt József hangszertulajdonosnak.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök,
Belkovics István hobbi zenésznek.
Köszönöm szépen is a meghívást.
És Tóth Balázs profi zenésznek.
Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Leendő nagycsaládos apukának, hogy itt voltatok. Üdvözöljük a többieket is.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.